Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, mondja az Úr Jézus. A mi segítségünk, evangelizációs istentiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Most két bizonyságtétel fog következni, először Juhász Valéria testvérünk fogja elmondani, amit Isten rábízott.
Áldás békesség! Kedves testvérek, már előfordult máskor is, hogy itt a gyülekezetben, vagy különböző egyházi rendezvényeken úgy tettem bizonyságot a mennyei atya felé, hogy verset mondtam el. Amikor ma megszólítást kaptam, akkor úgy éreztem, hogy az új verseim közül talán most egyik sem ide való, viszont találtam egy történetet, ez egy elbeszélés, amit tavaly télen írtam. Hogy miért ide való ma? Először is azért, mert bizonyságot teszek egy picike kis esetben arról, hogy a mi Úrunkról mindig, mindenhol, mindenkinek lehet beszélni. Ez az egyik feltétele, a legfontosabb. A másik, hogy nagy tiszteletű Úr Zemplénből, szűkebb környezetből, a hegyközből való. Én szintén Zemplénből, szűkebb környezetemből, Felsőregmeten születtem, és ott találtam olyan drága szülőket, akiknek a hitemet köszönhetem. És ezért úgy gondoltam, hogy miután így egybeesnek a zempléni dolgok, és maga a történet is Zemplénnel kapcsolatos, de nagyon tanulságos, ezért ezt kívánom most elmondani a testvéreknek. A címének azt adtam, hogy utitás. Tavaly télen írtam, de azóta is a szívemben őrzöm, és akkor még nem gondoltam volna, hogy valaha ezt én egyszer el fogom valakinek mondani. Havas tájon át halad a vonat, közeledve Zemplén felé. Hó takarja a szép hegyeket, földeket, a bodrog is jeges, szelíd. Pihen a természet, de így is nagyon gyönyörű. Látszik rajta, hogy aki teremtette, mindenre gondolt. E gondolatot követve kinyitottam kezemben lévő kis Bibliámat, mint mindig magammal viszek, bárhova, ahova megyek. A napi igét olvastam, majd egy imával kértem Isten áldja meg az utamat, a szeretteimmel való együttlétet, a szüleim sírjánál való emlékezést, és természetesen utitársaimért is imádkoztam, hogy ők is szerencsésen megérkezzenek céljukra, és bezártam a Bibliát. Mintha csak erre várt volna, megszólal az utitársam, ketten voltunk a fülkében. Ugye maga keresztény? Igen, mondtam boldogan. Református? Igen, mondtam boldogan. Én is, mondja utitársam. Hát ennek nagyon örülök, válaszoltam neki. Szokta olvasni a Bibliát? Kérdem én. Ritkán hangzik a válasz. Templomba is elmegyek, néha-néha. Miért ritkán, és miért néha, kérdem én. Hát, nem is tudom, hangzik a kitérő válasz. Az ember látja maga körül ezt a sok nyomorúságot, és azt se tudja, mit évő legyen. Pedig nagyon egyszerű, mondom én. Többet kell olvasni a Bibliát, többet kell járni a templomba, Isten ígéjéről szóló tanításokat hallgatni, és akkor nyilvánvaló lesz, hogy mit kell tenni. Mit? Kérdi még mindig szerényen és alázatosan. Krisztust befogadni a lelkünkbe, mondom én. Őt követni, az ő tanítását, parancsait megtartani, és a többit rábízni a Szentlélekre. Ő munkálkodik bennünk, és vezet minket, mondom én. Hát igen, mondja az utitársam, csak addig el kell jutni valahogy. Néha úgy érzem, nincs elég hitem. Arra gondolok, hogy milyen jó volt azoknak az embereknek, akik akkor éltek, amikor ő, Jézus, köztük volt. Láthatták, hallhatták, együtt lehettek vele. De hiszen Jézus most is velünk van, lát, hall és szeret minket. Közben járunk az atyánál, hogy minél közelebb kerülhessünk hozzá, és vár minket az örök hazában. De addig is az általa kijelölt úton kell járnunk, úgy végezni földi dolgainkat, hogy az Úr előtt kedves, embertársaink és magunk javára megfelelő, lelkünk javára pedig üdvösséges legyen. Igyekezni fogok, mondja szerényen utitársam, és elköszönt, mert már megérkeztünk Zemplén kulturális fővárosába, a Rákócziak ősi, gyönyörű szép otthonába, Sárospatakra. És elköszön. Én is elköszönök, de még gyorsan utána szólok. Nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy beszélgethettünk. Hát még én mennyire örülök, hangzik a válasz, és mosolyogva kimegy a fülkéből. Én még tovább utazom a végállomásig. A hátralévő 10 percben van időm átgondolni beszélgetésünket. Boldogság van a szívemben, hogy ismét beszélhettem a mi jó Urunkról, és remélem, hogy az utitársam, ha ismét tanácstalan vagy elbizonytalanodik, eszébe jut beszélgetésünk, és akkor már fogja tudni, hogy mit kell tenni, és akkor már nem csak a Zempléni úton leszünk utitársak, hanem azon az úton is, ami az örök hazába vezet. Adja Isten, hogy így legyen, és adjon még nekem sok ilyen utitársat, akinek bizonyságot tehetek így módon is az ő nagy szeretetéről és kegyelméről. Köszönöm, hogy meghallgattak. Áldás békesség.
Kedves testvérek, bizonyságot tenni nagyon sokszor fiatalokat szoktunk látni. Kiállnak és elmondják, hogy diszkóba voltam, meg ezt csináltam, azt csináltam, miből szabadított meg az Úr. De most olyan valaki fog arról beszélni, hogy új életet kapott, aki már sok-sok évet megélt fiatal kora óta, és mégis, hogyha ránézünk, akkor azt látjuk, hogy korát meghazudtolóan megfiatalodott Krisztusban. Bai Lászlónét hallgassuk meg.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit! Én most 14 éves vagyok, újjászülettem, az Úr Jézus gyermeke, az Ézsaiás 43:1-el. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. És valóban az övé vagyok. Köszönöm neki, hogy bűnöm ellenére is megszólított, elhívott, és köszönöm ezt neki, hogy most is mindig itt van velem. És nagyon nagy öröm van a szívemben, hogy 40 évig a pusztában vándoroltam, és nem volt semmi boldogságom, úgy mondva, hogy belülről ki voltam égve, ki voltam szomjazva, és nem tudtam, hogy mi a bajom. És elmentem 2000-be Hajdúszoboszlóra, és ott az Úr Jézus megszólított engem. És ezt nem tudom elmondani, hogy micsoda öröm volt a szívemben. Ezt csak érezni lehet. Ezt nem tudja, hogy minden embernél másképp történik. Csak arra kérek mindenkit, hogy minden nap olvassa a Bibliát, és minden nap imádkozzon, hogy adjon az Úr szent lelket. Mert a Szentlélek nélkül nem tudunk semmire sem menni. De nagyon nagy öröm van a szívemben, hogy itt lehetek, és köszönöm azt, hogy itt ennyi ember előtt bizonyságot tehetek az Úr Jézusról. És 40 évig, ahogy a pusztában vándoroltam, azt mondtam, hogy Uram, nem jó itt nekem, itt minden bajom van, én vágyok Te hozzád. És azóta is azt mondom, hogy nagyon nagy hála és öröm van a szívemben, hogy vele lehetek, és ő velem. És nem, hogy én, hanem a gyermekeim, a lányom, a vőm, a unokám, mind az Úr Jézus gyermeke. És nagyon-nagyon örülök, mikor Nikodémusszal beszélt az Úr Jézus, azt mondta, hogy újjá kell neked születned. De hogyan? Úgy, hogy megnyissuk a szívünket, és kitárjuk, mert a kívülről nincsen a zár, hanem belülről van, és azt nekünk kell megnyitni, hogy az Úr Jézus be tudjuk fogadni. És nagyon-nagyon örülök neki, hogy befogadtam. És azt mondom, mindenkinek ad az Úr valamit. Nekem azt a talentumot adta, én nem tudok beszélni, mint ugye tiszteletes úr, vagy aki tanult 4 vagy 10, vagy nem tudom hány évig, de a szívemben itt van az ő szeretete. És azt mondom, hogy aki tud, és akinek az Úr azt adta, mint nekem is adta, hogy időseket, betegeket látogassak, gyermekekkel foglalkozzak, baba-mama körbe, és ahol csak tudok, menjek, és az Úr Jézus nevébe, mert azt mondta, hogy aki a legkisebbnek is egy pohár vizet ad, azt nekem adja. És nagyon-nagyon örül a szívem, hogy én ezt meg tudom tenni. És úgy, hogy 76 évesen megyek, Isten dicsőségére teszem, nem a magaméra, mert addig alhatnék, vagy tévét nézhetnék, vagy bármit, de olyan nagy a szívemben a tűz az Úr Jézus iránt, hogy ezt szeretném, Uram, segíts nekem továbbra is, és arra kérek mindenkit, hogy ma még él, ma még itt van, fogadja az Úr Jézus Krisztust a szívébe, és azt mondja, hogy Uram, Te én velem, én pedig Te veled szeretnék lenni. És nagyon-nagyon kérek mindenkit, hogy ébredjen a szíve az Úr Jézus iránt, mert ettől nagyobb-nagyobb tűz nincsen, hogy ő érte ég a mi szívünk. Köszönöm nagyon szépen, hogy meghallgattak az Úr áldásával. Viszontlátásra!
Köszönjük szépen a bizonyságtételeket. Nagy szeretettel köszöntöm közöttünk Tóth Tamás nagy tiszteletű úrat, Kovács Vágás Püzéradványi lelki pásztort. Nagyon sok szálon kapcsolódunk egymáshoz. Nem tudok sorrendet felállítani, úgyhogy mondom, ahogy eszembe jut. Az én nagymamámnak ő a lelki pásztora. Nagyon sok időt töltöttem, nagyon sok nyarat Füzéradványban, és úgy adódott, hogy most ő ott a lelkipásztor néhány éve, Kovács Vágáson, Füzéradványban, és Istennek legyen hála, hogy az ő ottani szolgálatát az Úr meg tudja áldani, és meg is áldja. Aztán teológián köttetett barátságunk, ami nem csak barátság, hanem egy testvéri kapcsolat. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek én magam is neki, személyes életemben is, meg szolgálatban is, minden tekintetben. És úgy gondoltuk, hogy mindez a testvéri kapcsolat legyen kinyilvánítva más módon is. Az ő középső gyermeküknek mi vagyunk a keresztszülei, a mi gyermekünknek pedig ők. Úgyhogy sok-sok szálon kapcsolódunk egymáshoz, de most nem így van itt elsősorban, hanem úgy, mint aki Jézus Krisztusról szeretne bizonyságot tenni, és az ő igéjét hirdeti közöttünk. Így köszöntjük, és így várjuk, és imádsággal vártuk, hogy Isten szent lelke által valóban gazdagon tudjon ő rajta keresztül közöttünk munkálkodni.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a lelki pásztorát és minden testvért, aki eljött ezen a mai estén, és ahogyan tiszteletes úr is mondja, hogy tessenek végig ülve maradni a szolgálat alatt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy teremtesz alkalmakat, időket, amikor kiszakadhatunk a mindennapok rohanásából, időket, drága időket, amiket ott tölthetünk, Uram, a te lábaid előtt. Köszönjük, hogy nem rejtőzöl el előlünk, hogy aki a szívével keres téged, annak te megmutatod magadat, Uram. Szeretnénk a szívünkkel keresni, a mi bűnös emberi szívünkkel ráhangolódni arra a mennyei jelre, adásra, amely tőled jön, Uram, amely örök életnek beszéde, és amely mindennél többet jelent, hiszen az élet forrása, életünk alapja. Kérünk, hogy Szent Lelked által légy most itt közöttünk, áld meg ezeket az estéket, Uram. Vedd el a bennünket nyomasztó gondokat, vedd el az esetleg bennünk lévő fáradtságot, és add, Uram, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjunk, Uram, a Te igédre, és annak tanítására figyelni. Kérlek, Uram, hogy így áld meg bennünket, és áld meg az igehirdetés szolgálatát is, Jézus Krisztusért, a Te Szent Fiadért. Amen. A mai estére a Róma beliekhez írott levélből hoztam Isten igéjét. A harmadik rész 22. vers vége és a 23. verset fogom olvasni, amely így hangzik, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Olvasom még egyszer, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Először is szeretném megköszönni a bizonyságtételeket, mind a kettőt. Jó látni, hogy vannak olyan testvérek, akik kimernek állni, és azt kívánom, hogy legyen egyre több ilyen testvér, aki nem csak ott belül a szívében szereti az Úr Jézust, hanem meg is tudja vallani, megmeri vallani a szájával. És azért is külön köszönöm, mert miközben itt ültem, mint két kis falunak a lelkésze, arra gondoltam, hogy hát Uram, erősítsél engem valahogyan, és tényleg nincsenek véletlenek, mert éppen az Ézsaiás könyvéből ez a ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Ezt tette előm az Úr, és utána kitetszett állni, és ugyanezt tetszett felolvasni, és hálás vagyok ezért Istennek. Az evangelizációs estékkel kapcsolatosan szeretnék bizonyos alapvetéseket megtenni. Az első dolog az, hogy ami reformátori alapelvünk is, Solideo Gloria, egyedül Istené a dicsőség, a miénk, meg az enyém, meg az orcám pirulása, és hadd mondjam el azt is, hogy Pál apostollal együtt, hogy bűnösök közt hiszem azt, hogy én vagyok az első, és hogyha ezt kimerte mondani magáról, akkor én is ugyanúgy kimerem ezt mondani, hiszen akár Jézusnak, vagy akár neki se vagyok méltó megoldani még a sarúja szíját sem. De mégis Isten kegyelméből itt lehetek, és amit nektek kívánok, az az, hogy légy csendben, és várj az Úrra, és azt kívánom, hogy érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr, és azt kívánom, hogy figyeljetek rá, mert ő jó, és örökké tart az ő szeretete. És hogyha én kiáltó hang szeretnék lenni, kiáltó szó a pusztában, vagy Krisztusra mutató kéz, nektek pedig azt kívánom, hogy tudjatok Krisztusra nézni ezeken az estéken a Szentlélek által, és azt kívánom, hogy gyönyörködjetek a mi Krisztusunkban, és közben formálódjatok dicsőségről dicsőségére az ő képére és hasonlatosságára. Hiszek abban, hogy ha megnyitott szívvel vagyunk együtt, és hiszek abban, hogy ha keressük őt, akkor meg fog szólítani bennünket, mert Isten igenis érezhető, látható, tapasztalható a számunkra. Ezt sokan el tudjuk mondani, és kívánom, hogy akik szintén itt vannak, talán még ezt nem érzik, hogy ők is érezzék ezt. Ezeknek a mai estéknek az alapja is éppen valamilyen szinti családi csendességből, Istennel töltött időből származik. Annak idején a Vasárnapi Iskola Szövetség meglátogatta a falunkat, és kaptunk egy kis könyvecskét, Csodás percek Istennel, és ez egy 90 napra szóló kis történetekkel, tanúsággal, imádsággal megtüzelt kis könyvecske, és ezt éppen tavaly adventkor kezdtük el a gyerekekkel, a családdal, és ennek a könyvnek a végén van egy kis írás a szavak nélküli könyvről. Biztosan, aki látta a plakátot, az csodálkozott azon, hogy hogyan lehet szavak nélkül evangelizálni. A szavak nélküli könyvnek az az érdekessége, hogy tudjátok mindannyian, hogy a mai világban is bizony sokan vannak, akik nem tudnak ilyen nyugodtan eljönni a templomba igét hallgatni, hanem nagyon is sok helyen van keresztény üldözés. Éppen most az iraki keresztényeknek kell menekülni. Férfiakat elrabolják, fejüket levágják, asszonyokat megerőszakolják, megrontják. Tehát nagyon szörnyű helyzetben vannak, mégis kitartanak a hitükben. Imádkozzunk értük. És a szavak nélküli könyvnek pontosan ez a lényege, hogy egy üldözött keresztény közösségben nagy a leleményesség, hogy nem is elvettek minden Bibliát, és minden Istenről szóló könyvet, mindent, amiben ige volt, vagy bármi, azt elszedték tőlük, és elégették az összeset. De nekik volt egy könyv, amiben csak színes lapok voltak. És amikor megnézték ezek az üldözők, ezeket a színes lapokat, akkor nem találtak benne semmi különöset. Hát, egy könyvecske színes lapokkal. Kit érdekel, meghagyták. És a szavak nélküli könyvnek pontosan ez a lényege, hogy öt szín van a szavak nélküli könyvben. A fekete, a piros, a fehér, a zöld és az arany. És ezek a keresztény emberek, mert akkor éppen nekik csak ennyi jutott, megtették azt, hogy elmélkedtek a színekről. És a fekete jelentette a bűnt. Lehet erről sokat gondolkodni, ugye? A piros Jézus Krisztus kiontott vére, az ő keresztje, ahogyan ő meghalt értünk a keresztfán. A fehér, a tisztaság, a megszentelődés, a megszentelt élet. A zöld, a reménység. Az arany pedig a mennyország, ahova mindannyian vágyunk és készülünk. És kinyitották a könyvet, és mindig, amelyik lapot éppen kinyitották, arról elmélkedtek. És ezeken az estéken én is ezekről fogok elmélkedni, és ezért lett szavak nélküli könyv ennek az evangelizációs sorozatnak a címe. És a mai estenek a, mert ez egy folyamat egyébként, tehát ha végig megyünk rajta, út a menny felé. Ha elindulunk a feketétől, el tudunk jutni az aranyig, és a mai este éppen a fekete, a bűn, az a bűn, amiről nagyon nehéz beszélni, meg nagyon nehéz meghallgatni, meg nagyon nehéz elfogadni, amit Isten mond erről, de ezt mondja a Biblia, és itt most mindannyian egy dologban egyformák vagyunk, lehet, hogy pozíció, tanulmányok, egyebek szerint mások vagyunk, de Isten igéje azt mondja, hogy nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Nincs különbség. És sokak által mondogatott és hallott mondatok jutnak eszembe, hogy én nem vagyok bűnös, én azért egész jó ember vagyok. Sőt, eszembe jut egy idős bácsival történt beszélgetésem, akit hívogattam úrvacsorázni, és csak nem akart jönni, és hát mondom, tessék már megmondani, hogy miért nem tetszik jönni, mire ő azt felelte, hogy hát én úgy gondolom, tiszteletes úr, hogy az elmúlt úrvacsora óta én nem követtem el bűnt, tehát nekem nincs szükségem az úrvacsorára, holott tudtam róla, hogy elég sokat veszekszik a szomszédjával, elég békétlen ember, de ő úgy érezte, hogy nincsen bűne, tehát nem is szükséges Isten elé állni ezzel. De vagy az Isten hazudik, vagy az hazudik, aki azt mondja, hogy nincsen bűne, mert a János első levele, első részének a 10. versében ezt írja az ige, ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az Isten igéje. Sőt, a 8. vers így ír, ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, önmagunkat csaljuk meg. És innentől kezdve érdemes Jézusra néznünk. Miért jött Jézus? Azt írja az ige, mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És ez az igazsága a Bibliának, hogy mi Jézus nélkül elveszett emberek vagyunk. Ha tetszik ez, ha nem. Mert mindenki vétkezett az eredendő bűn miatt, amiatt, hogy Ádám leszármazottai vagyunk, nem csak a természetünk szerint, hanem sajnos gyakorlatilag szerint is, bocsánat, hogy így mondom, bűnözők vagyunk. Most ezt próbálom elmagyarázni, hogy miért is vagyunk mi ebben a kategóriában. 3 gyermekem van, És a három gyerek több szempontból jó. Éppen az egyik szempont az, hogy legális mesenéző lehetek, tehát nyugodtan oda ülhetek a gyermekeim mellé, hiszen felügyelni kell, hogy milyen mesét néznek, és le is szoktam ülni velük. Persze én is élvezem ezeket, különösen a magyar népmeséket. És ebben van egy mese, a csillagszemű juhásznak a története. Ugye ebben a történetben a király elrendeli, hogy mindenkinek, amikor egyet tüsszent, akkor adjon Isten egészségére, királyra, ezt kell mondania. Elrendeli, és elszaladnak a futárok az egész országba, amikor a király tüsszent, és tudjuk, hogy a király a mese végén nem győz, de most nem erről van szó, hanem arról, hogy a király elrendelte, hogy ezt kell mondani, és amikor a király elrendelte, és valaki ezt nem mondta, akkor jöttek a katonák, és elvitték azt, aki nem engedelmeskedett. Börtönbe zárták a csillagszemű juhászt is, mert a király szava abban az országban törvény lett. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. És úgy érzem, hogy akik itt ültök alapjában véve, egyetértetek azzal, hogy jó, hogy vannak törvények itt Magyarországon is. Most arról, hogy ezek túl vannak-e szabályozva, vagy nem, ne beszéljünk, ne menjünk ebbe bele, de jó, hogy vannak törvények. Például, mondok egy pár példát, a lakott területen belül 50 km/h a megengedett sebesség. És talán lehet, hogy egy-két autós ez miatt bosszankodik, de akit már ért valami baleset, vagy hozzátartozott ért baleset, az természetesen is nagyon sokan azt mondjuk, hogy ez nagyon helyes. Ne száguldozzon senki a faluba, lakott területen, a városba, kint vannak a gyerekek, mindenki. Jó, hogy van törvény, és jó, hogy megvéd bennünket ez a törvény. Hát sokszor hozom elő a vasúti átjáró piros jelzését, a nem bosszantásként tették oda ki elénk, hogy felbosszantsák az autósokat, hogy pirost villogtatnak, és nekünk meg kell állni, hanem életet véd. Mert ha átmegyünk, akkor elüt bennünket a vonat, és abba bele lehet halni. Aztán, hogyha elvesznek tőled valamit, hogyha ellopnak valamit, elvisznek a kertedből, a házadból, mennyire jó az, hogy erre is van törvény, hogy ez lopásnak minősül. És mennyire jó, hogy jön a rendőrség, és reménység szerint megtalálja, de mindenképpen, ha megbünteti a bűnöst, tehát mindenféleképpen ez is jó, hogy a rendőrséget igénybe vehetjük, és van erre egy törvény. Aztán emlékszem arra, hogy a mi falunkban egyszer egyik reggel bejött a szomszéd asszonyunk, egy nagyon kedves, nagyon áldott református egyháztagunk. Láttam rajta, hogy nagyon gondterhelt az arca. Megkérdeztem, hogy mi történt Erzsike néni, és mondta, hogy hát bizony az egyik utcában az egyik gyülekezeti tagunkat valaki meggyilkolta. És ugye milyen szorongás volt az egész faluban addig, amíg nem találták meg a tettest. És legalább ennyi megtörtént, hogy megtalálták és elítélték ezért, mert elvett egy életet. Tehát reménység szerint mindannyian egyetértünk abban, hogy jó, hogy van törvény, és jó, hogy valamihez kell mérni, igazodni az embereknek, és a törvény megmutatja, hogy mi a bűn, megvéd, vagy megítél bennünket. Jó, hogy van. Jó, hogy benne van a világban. És innentől kezdve folytatom a gondolatsort. Ha egyet értünk azzal, hogy jó, hogy van törvény, akkor az a kérdésem, hogy az Istennek van-e joga törvényeket hozni, és van-e joga az Istennek megmondani azt, hogy mi az, hogy bűn? Van-e joga annak az Istennek megmondani, aki bennünket és ezt az egész világot hitünk szerint teremtette? Aki olyan csodálatos nagy tudással rendelkezik, hogy Albert Einstein a maga korában azt mondta, hogy a világból megismerhető dolgoknak körülbelül az 1%-át, ha tudja az emberiség, de lehet, hogy nagy számot mondott, nem tudom. Az az Isten, aki ismert téged születésétől fogva, aki tudja, hogy mi jó az embernek, tudja, hogy mi van javunkra, és mi nincs javunkra, aki a legnagyobb király, királyok királya, uraknak ura, van-e annak az Istennek joga megmondani azt, hogy mi az, hogy bűn? Van-e neki joga szabályokat és törvényeket hozni? És hogyha vannak ilyenek, akkor azok érvényesek ránk is, és itt jön vissza a csillagszemű Juhásznak a király története, hogy bizony a királynak van joga megmondani, hogy mi a bűn, és van joga megítélni bennünket, hogyha mi bűnt követünk el, és hogyha ha érdekel, ha nem, akkor is érvényes rád, és akkor is érvényes minden emberre, mert egyszer mindenki ítéletre fog odaállni ő eléje, és egyszer mindannyian el fogunk számolni az életünkkel. Nagyon-nagyon fontos dolog. És hogyha az ő törvényeit vesszük, és vegyük a 10 parancsolatot éppenséggel, és szaladjunk végig a 10 parancsolaton, hogy soha nem volt nekünk más Istenünk. Nem imádtunk bálványokat. Mai ember, otthon hagyod a mobiltelefonodat, és úgy érzed, hogy levágták a félkarodat. Teljesen rosszul érzed magad, meg mennyi minden bálvány van körülöttünk. Nem vettük a szánkra az ő nevét soha életünkben. Megszenteltük mindig az Úr napját. Fontosnak tartottuk ezt. Vagy éppenséggel mindig tiszteltük a szüleinket, és mindig tisztelettel szóltunk hozzájuk. Soha nem történt meg az, hogy valami rosszat mondtam apámra, anyámra. Vagy soha életünkben nem öltünk, mert nem csak úgy lehet ölni, hogy éppen leszúrom a másikat egy késsel, hanem lehet ölni a szavainkkal, amikor gonoszkodok a másikkal, amikor nem úgy állok hozzá a másik emberhez. Soha nem paráználkodtunk, akár gondolatban is. Soha nem loptunk, nem hazudtunk soha életünkben. Vagy nem kívántuk a másiknak a vagyonát, a házát, a feleségét is, minden egyéb dolgát. Ki az, aki ki tudja magát húzni ezek alól? És ki az, aki kimeri magáról azt mondani, hogy én soha? Mert akkor visszaugrok a János első leveléből az igére. És hadd mondjam el, hogy aki így gondolkodik, az megcsalja önmagát. Ki az az ember közületek, aki ezek közül egybe se vétkezett, vagy tegyük feljebb a mércét, mert az Úr Jézus még feljebb tette a mércét, mert ő azt mondta, hogy ha csak a gondolatban valaki parázna szemmel, és gondolatban ránéz egy asszonyra vagy egy férfire, ha csak gondolatban már paráznaságot követ el. Vagy ki az, aki közülünk tud imádkozni az ellenségeiért, vagy nem haragudott még senkire. Szóval értsük meg azt, hogy egyszerűen nincs értelme mellébeszélésnek. És most előjön megint a bizonyságtétel, mert abban is volt szó Nikodémusról. Én is akarok Nikodémusról szólni. Amikor Nikodémus elment Jézushoz, éjszaka leple alatt lopóckodva, mert kíváncsi volt rá, akkor elkezdte Jézus dicsérni, és azt mondta neki, hogy Mester, te Istentől jöttél tanítól, mert senki nem képes megtenni azokat a jeleket, amiket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. És Jézus erre a dicséretre rá se hederít. Tudjátok, mit mond neki Jézus? Így szólal meg, így kezdi. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Bizony, milyen sokszor beszélünk mellé, beszélünk egyházadóról, tiszteltes úr, hogy van ez a predestináció, annyi mindent megkérdezünk, de sokszor az első kérdés az kellene, hogy legyen mindannyiunk felé, hogy szembenéztél-e már önmagaddal, és szembenéztél-e már a bűneiddel, nevén nevezted-e, és megvallottad-e a bűneidet már Istennek. Ez az első kérdés. Ezen, hogyha nem megyünk keresztül, akkor az összes többi nem sokat ér, mert ez a lényeg, higgyük el, mert ezzel az első lépéssel, hogy megvalljuk a bűneinket Isten előtt, ezzel indulunk el az újonnan születésnek az útján. Aki ezt nem cselekszi meg, az még nem indult el. Ugye sok mindent elkövetünk életünkben. Gondoljuk el, egy embernek a történetét mondom el, aki már 50 éves volt, bíróság elé idézték bolti lopásért. Amikor odaállt a bírónő elé, akkor azt mondta neki, hogy bírónő, én már 50 éve becsületes ember vagyok. 50 éve becsületes ember vagyok. Nem lehetne, hogy ezt a 3 percet felejtsük el, amikor ez megtörtént. És mit fog mondani a bíró? Azt mondja, hogy mi azért a 3 percért vagyunk itt. Azért a 3 percét fogjuk most felelősségre vonni. És valahogy így lesz ez az Isten országában is. Tudjátok, hogy van egy kedvenc filmem, talán sokan láttátok, fiatalabb generáció talán mindenképpen, ez a címe egy Truman Show. Ez arról szól, hogy felépítenek egy nagy valóságsort, és olyan mértékben gondolkodjatok, hogy egy hatalmas kupola alá építenek egy várost, ahol ha felnézel az égre, úgy néz ki, mintha ott tényleg ég lenne, nap van, hold van, csillagok vannak, tenger van, szél van, minden van. Tehát teljesen olyan, mintha a való világ lenne. És ennek a filmnek az érdekessége, hogy egy árva gyerek születik bele ebbe a filmbe, és róla szól az egész film. És ami szörnyű a filmben, hogy mindenki körülötte szereplő. Szereplő az iskolás barát, a legjobb barát, szereplő a feleség, szereplő körülötte mindenki. És mindenhol a filmben minden be van kamerázva. Ha elmegy fogatmosni a tükörbe, kamera. Ha kimegy a kertbe, kamera. Nincs olyan hely, ahol ne lenne kamera. És az egész világ, vagy a félvilág, nem tudom, nézi a filmet, nézi a valóságot. Mi történik Trumannal? Aztán a film végén rájön erre az egészre, mikor már eléggé felnőtt ehhez. De erről a filmről jutott az eszembe, hogy rólunk is készítenek egy DVD-t. Onnan fentről. Az életünk filmje. Rajta van egy nagy mennyei DVD lemezen, és azt gondolom, hogy nagyon sok mindent szívesen megmutatnál erről a filmről, levetítenéd. Gyere, nézzük meg, ez volt a házasságom, itt született a gyermekem, itt konfirmáltam. Sok mindent szívesen megmutatnánk, itt ki is lehetne vetíteni, hogy nézd csak, milyen szép volt. De hány olyan dolog van, amit nem vetítenél ki? Hány olyan dolog van, amire azt mondanád, hogy jaj, csak valaki meg ne lássa, csak valaki meg ne tudja. Jó, hogy csak én tudom, hogy akkor milyen voltam, hogy viselkedtem. És bizony ez a szörnyű az egészben, hogy nagyon sok olyan része van az életünknek, amiben ott van a bűn. És amit szégyellünk, ha már Istenben vagyunk, különösen szégyeljük. És higgyétek el, hogy igen, a bűn az törvénytelenség, a bűn lázadás Isten akarata ellen, nem csak annak a megtétele, ami rossz, hanem annak az elmulasztása, ami jó lett volna az életben. És el fogunk számolni, mert mindannyian ítélet alatt vagyunk. És tényleg ez a kérdésem, most újra megismétlem, hogy volt-e már találkozásod úgy Jézussal, hogy beszéltél vele őszinte módon, elmondtad-e azokat a dolgokat, amire nem vagy büszke arról a bizonyos filmről. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb kérdés, hogy elinduljunk az üdvösség útján, hogy őszinték merjünk lenni Isten előtt. Van egy csodálatosan szép történet a Bibliában, sokan ismeritek a Péter megtérésének a történetét, mikor egész éjszaka nem fognak semmit. És aztán újra kéri őket Jézus, hogy menjenek vissza. Már nappal van, éjszaka lehet halat fogni. Tudják, Uram, mivel te mondod, megteszem. És amikor kifogják azt a rengeteg halat, ugye mind a mai napig ott van a szemem előtt, ahogyan Péter oda térdel Jézus elé, és azt mondja, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon lényeges mondat, amit jegyezzünk meg. Van egy nagyon kedves barátom, Lázár Attila, még a Keresztény Ifjúsági Egyesületből ismertem őt, gitáros, énekes, és ő megzenésítette ezt a történetet. Az első vers, aki így szól, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, kegyelmedre én is rászorulok, életem reménye, hogy szeretsz nagyon, és eljössz majd egy szép napon. Gyönyörű szép imádság, egy megrendült lélek imádságos szavai, az záró verszak pedig így folytatódik, és csak egyetlen egy szócska különbség van a kettő között. Az utolsó verszakban így énekel, hogy Uram, ne menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. kegyelmedre most is rászorulok. Életem reménye, hogy szeretsz nagyon, és eljössz majd egy szép napon. Uram, ne menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Mert szükségem van a kegyelmedre. És tudod, nem jó hazugságban élni. Nem jó úgy élni, hogy megcsalod önmagad. Nem jó úgy élni, hogy nem vagy őszinte. Sokszor mi emberek nem vagyunk egymás között őszinték. De Istennel szemben, Isten előtt őszinte lehet. És én sem szégyellem saját magam, hogy olyan vagyok, mint egy útszéli kordus. Olyan vagyok, mint egy nyomorult bűnös. És jó ezt kimondani Isten előtt, és jó őszintén megvallani az embernek a bűneit. Jó elmondani azt, hogy igen, Uram, nincs különbség, mindenki vétkezett. És hiával van az Isten dicsőségének. Így van ez. Ez az első és nagy lépés, ez a fekete szín, amely elindít a mennyország felé. Nem lehet kikerülni. Nem lehet azt mondani, hogy Uram, én a feketét kihagyom, a bűnvallást kihagyom. Aki kihagyja, nem megy Isten országába. Végezetül bátorításul hadd olvassak fel egy igét a János 8.32-ből, mely így szól, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Óriási érzés Isten előtt töredelmes szívvel megállni, megvallani, és utána azt megérezni, hogy milyen az, amikor felszabadul a lelkem, és szabad vagyok. Mert az Úr Jézus szabaddá tesz engem. Azt kívánom, drága testvéreim, hogy gondolkozzatok ezen. És akinek még nem történt meg az életében, hogy egyszer őszintén odaállt az Úr Jézus elé, azt tegye meg. Aki pedig már megtette, azt tegye meg újra és újra naponta, és élvezze azt a szabadságot, azt, hogy egy olyan terhet tesz le a válláról, amúgy egész életében nyomasztaná. Uram, ne menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, sokszor menekülünk előled, Uram. A szent és dicső és tiszta és hatalmas Isten, és olykor elfutunk előled, Uram, félünk eléd állni, mert valami haragos atyát, valami szigorú valakit gondolunk felőled, Uram, és egyszerűen az ördög olyan sokszor távol tart tőled, Uram, és olyan sok nem őszinte dolog van az életünkben. Olyan sok mindenben, Uram, nem vagyunk őszinték se egymással, se veled, de egyszer az életben meg kell állni mindannyiunknak, és azt mondani, hogy Uram, térdet hajtok, igen, így van, nincs különbség. Nincs különbség közöttem és a másik ember között. Teljesen mindegy, hogy hogyan mérünk, de a te mércéd szerint nincsen különbség. Uram, könyörülj rajtunk, mert a bűn olyan sokszor megmérgezi, és összetöri az életünket. És mi csak ott toporgunk, és gondolkodunk, hogy menjünk, mondjuk-e, merjünk-e odaállni. Köszönjük ezeket a mai estéket, mert ezeken a mai estéken ki fogjuk mondani, hogy merj odaállni, merd elmondani, merd meghajtani a térdedet, merj őszinte lenni Istennel szemben, add át neki az életed. Uram, köszönjük a szavak nélküli könyvet, és köszönjük ezt a fekete oldalt. Imádkozom most azokért, akik még ezelőtt az első lépés előtt vannak. Kérlek, Uram, hogy könyörülj rajtuk, és add, hogy őszinte szívvel, bátorsággal meglássák az ő szerető atyukat. Kérlek, Uram, hogy vezess el bennünket majd a holnapi napon, a piros színen keresztül, arra a reménységre, amit Jézus Krisztuson keresztül adtál nekünk, és vezess végig ezen az úton, hogy mi mindnyájan, akik itt vagyunk, elnyerjük, Uram, a te országodat. Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk szegény bűnösökön, fogadj el bennünket, Uram, mert mindnyájan vétkeztünk, és nélküled, Uram, hiába vagyunk, igen, a te dicsőségednek, és hiába vagyunk az életnek. Kérlek, Uram, hogy áld meg a testvéreket, hogy jöjjenek, és akarjanak a menny felé vezető úton menni. Imádkozom azokért, akik talán el akartak volna jönni, de mégse jöttek. Imádkozom bizonságtévőkért, akik hívogatnak, és meghívják őket, Uram. És imádkozom azért, hogy szent lelked által munkáld ki bennünk, Uram, ezt az első lépést. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
Köszönjük a hirdetett igét. Szeretettel várjuk nagy tiszteletű Urat holnap is, és minden testvért, és bátorítunk is arra mindenkit, hogy valóban hívogassunk, van még hely a templomban, legyünk minél többen együtt, és ezt a szavak nélküli könyvet tudjuk végigvenni, végigmenni a menny felé vezető úton. Egy kérésem van nekem is minden testvér felé, ha hazamegyünk, ne kapcsoljuk be a tévét. Én ennyit kérek csak, ne kapcsoljuk be. Hogy tudjon bennünk azt dolgozni, amit hallottunk. Tessenek elhinni, tévé, internet, kiváló eszköz a sátának kikapni azt az igét, amit hallottunk a szívünkből. Mire oda kerülünk, hogy lefeküdjünk, tévé, internet elnyomja, elviszi. Kiki maga dönt, de én erre bátorítok mindenkit. Ha nem muszáj, kibírjuk ezt a mai estét anélkül.